Na, hajdi-hó, Kalmár Nation, ez itt a 161. podcastünk a sorban. Nincs nálunk semmilyen MacBook, meg semmilyen mobil alkalmazás, mert hogy van helyettünk egy élő jogtár, aki eljött hozzánk, dr. Nagy Zoltán.
Szia, Zoli.
Köszönöm, sziasztok.
Aki az ingatlanjog.hu, egy kicsit a témához elkezdtem sejpíteni, hogy jobban hangol, de ingatlan. Szóval, hogy ahhoz annak az adminja és kitalálója és kiötlője, nem is tudom, több 10 000 megválaszolt, vagy most már lehet, hogy a 100 000 környékén is.
Hát igen, már... és egy kicsit arról a hangsúly egyébként lekerült, mert hogy a Facebookon az ingatlan jogcsoport, az sokkal
az jobban pörög.
Megy. Persze, 35 000 taggal.
Jézusom.
Akkor, ott egyfolytában van. Igen, van is egyébként néha Péterrel némi megbeszélni valótok, így a Kalmár kantin. Nekünk csak 5 000 tagunk van, nektek 35 000, de nyilván nálunk.
De kérjük majd, légy szíves, majd átküldöm neked a készanyagot, és kérjük kitenni a jogcsoportba is.
Milyen készanyag?
Semmi akadály.
Hát a YouTube.
Ja, persze. Ú, tényleg 35 000 ember. Wow.
Persze, ezért persze.
Mennyi plusz. Na, de hogy mi lesz a téma? Egyrészt gondoltunk, hogy beszélhetnénk majd bérlakásokról, beszélhetnénk arról, hogy albérleteknél mire térjünk ki, lehetne arról beszélni, hogy osztatlan közös tulajdonnál mit lehet csinálni, lehetne arról beszélni,
hogy
szövetkezeti házat,
hasonélvezettel, ágyi poloskákról lesz szó, szóval mindenféle olyan jogi esetről, ami mostanában mi kapcsolatba kerültünk, illetve a követőink vagy kedves rajongóink írtak nekünk. Úgyhogy ez lesz ma. Kik vannak itt? Görzsöny Péter.
Szia, Péter.
Posztolon.com.
Sziasztok.
Szűcs Attila.
Ingatlanpály.
Az ingatlanpály.
Ennyi.
És Csorba Dániel.
Szia, Dániel.
Csöcs.
Szia,
Dániel. Na, halihó, mehet a főcím.
Ez itt a három kamár, bemutatkozunk. Görzsöny Péter, Szűcs Attila, Csorba Dániel. Ez itt a kamárok, kamárok, kamársó.
Na, halló, visszatértünk itt a főcím után. Ez itt az ára annak, hogy nem kell vágnunk, hogy nem halljuk, de látjuk és érezzük, velünk van az energiája.
Szerintem kívülről tudjuk.
Igen, egyébként még mielőtt rátérnénk itt az ingatlan jogra, éppen beszélgettünk arról, hogy mi fog történni ott Rákos rendező, mert hogy itt a podcast felvétel után tervezek egy sortot forgatni, és hogy van pár pomályos sztori még bennem, részemről, mert nem az például a megállapodás, mert kijött egy 11 oldalas megállapodás, amiben le van írva, hogy mi is fogott történni, a 5 milliárd euróról beszélnek, illetve az állam 800 millió eurót ad bele, illetve fejleszt egy csomó mindent, például az M1-es kisföld alattit azt meg fogják hosszabbítani, meg azt mondják, hogy lesz majd egy gyors vasút is oda, közvetlenül a Ferihegyről, de hogy ez mekkora biznyák lesz benne egy 240 méteres felhőkarcoló, 140 méteres most a MOL, tehát mondjuk hozzá képes
egy
100 méterre. És hogy most a nevét az úrnak nem fogom tudni mondani, de ugyanaz a fejlesztő, aki a Burj Khalifát is csinálta. A Mohamed, de mondjuk azért egy 80%-os sikerrátával rá tudsz menni.
Adásunkat abban mondtam a nevét az úrnak.
Így van, hardcore hallgatóink biztos.
De mindjárt megmondom nektek, mert hogy én is helyreadtam.
Al-Akbar vagy valami ilyesmi.
Mohamed Al-Akbar, igen.
Fejlesztő,
az MR Properties-nek a alapítója. És hogy ami érdekesség, vagy inkább hozzá fogható, ők egyébként nem ez lesz az első projektjük itt Európában, hanem már Belgrádban ott elkezdtek, ugye kb. Olyan, mint nálunk, ahol a Bálna van, vagy inkább, hát nem, inkább ahol a 9. kerületben a
rehabilitációs?
Igen, de inkább azért, ami nekünk is most már kiépült azért, ott a Vágóhíd környékén, és ott is rengeteg, ott 10 000 lakást csináltak, de ott csak 3 milliárd euró volt, másfél négyzetkilométert építettek be.
Itt ezt spoilerezhetünk a műsorodra, hogy ott, hogy mennyi új lakás fog épülni?
Hát én azt gondolom, hogy ugyanennyi legalább. Tehát, hogyha ott 3 milliárdot ellocsoltak másfél négyzetkilométerre, itt nem tudtam azt belőni, hogy ez pontosan mekkora terület, mert Rákos rendezőt megnéztem az elépítésen, és ott 3 állami nagy telek van, és van egy, ami, van egy nagyjából 1,2 négyzetkilométer, ami csak zugló, és akkor van még negyedik kerületbe átnyúlva Újpestre egy még, nem tudom, 400-600 ezer négyzetméteres terület. Szóval nagy valószínűsége kb. Ugyanekkora, és ott Belgrádban azért volt elősen lázadás is ellene.
Én nem értem miért. Hát mert ott az azért... Attila, ugye most beszélgettük még az adás előtt, hogy itt oké, van egy része, hogy épülnek újépítésű ingatlanok, gondolom, bevásárlóközpont egyéb, de itt az infrastruktúrának a fejlesztése elengedhetetlen, és nagy valószínűséggel, hogyha ezt úgy tervezik, hogy egy élhető történet legyen, akkor a közlekedés, az egyéb olyan dolgokat is fejleszteni kell, és azért én nem ismerem, Tati, talán jobban ismered azt a környéket.
Sajnos, igen.
De én azt gondolom, hogy az nem Budapestnek az égköve.
Hát,
szóval finoman szóval bőven ráfér arra a területre, mondjuk ez a komoly projekt, szóval ezért nem értettem csak, hogy miért lenne.
Ott van a kedvenc vasúti átjáróm, ugye, ami 40 percen túl is zárva tartható, és én nem egyszer kétszer szoptam be. Jó kis macska kövön mész amúgy is oda, tehát terepjáró. Aha, és ki is van írva szó, szerint 40 percen túl is zárva tartható, mert ott ugye tolatgatnak, meg így úgy jönnek a vonatok, stb. És simán ott állhatsz majdnem egy órát.
És van olyan őrült, aki arra
elmegy. Hát ez ilyen pervers dolog.
Nagyon vonzó perspektíva lenne ott átjutni a két kerület között egyébként, de hát tény, én is jártam arra egy időben.
Én is szívtam, rengeteget szívtam vele, igen. Borzasztó, úgyhogy inkább akkor felmész a Hungária felé, kerülsz egyet, mert nincs más választásod. De ha mondjuk a Hungárián dugó van, vagy baleset, ott az M3-nak a kivezetőjénél, akkor nem egyszer, nem kétszer terelik erre a dolgokat. Akkor képzelhetitek, hogy néznek ki.
Ugye bocsánat, csak annyit, az infrastruktúra kérdés az egy elég komoly történet, ugyanis itt például a 11. kerületre kitekintve, ugye ott épül most a Dunapart mellett több új építésű, és ott nem tudom hány új lakás fog elkészülni, mert készült már
a Waterfront, nem?
Hát
vagy az följebb van? Nem tudom, hol van most.
Azt hiszem, hogy a Garancsi úrnak a projektjei most...
Garancsi úr?
Hát most...
Jó. Okay. Szponzorál minket? Vagy mi van?
Nem, reméljük... Igen, az a lényeg, hogy ott rengeteg új lakás épül, illetve épült a 11. kerületnek ez a Kopasziget környéke, és itt ugye a Gubacsi hídnak a megépítése, nem megépítése, az most nem tudom hol tart, de a lényeg az, hogy a Lánymenyosi híd és a Petőfi híd már így is túlterhelt, szóval ott is egy égető kérdés lesz az, hogy a közeljövőben azt a megnövekedett forgalmi terhelést, amit ezek az új megépült ingatlanok fognak, meg most eredményeznek, az hogy fogják megoldani?
Egyébként Karácsony de alkalmatlan Gergely, ahogy a kormány propaganda hívja, ők előálltak egy Budapest parkváros projekttel, nagyjából akkor, mármint azon a részen, és ott egy csomó...
Biciklisáv? Vagy,
bocsánat. Nem, biciklisáv nem, viszont egy csomó ilyen szociális lakást raknának oda.
Jó, az mondjuk elférne, mert azzal igen. Nagyon hadilábon áll a,
igen, nekem én láttam ott rengeteg, meg a, hát most nem akarok hülyeséget, de jó pár százezer négyzetméteres parkot, oda te közparkot, bár mondjuk ott van tőle nem messze a...
Jó, csak ezekről a szociális vagy bérlakás programokról annyit, hogy ez szerintem ez egy 30 éve, ez egy óriási kérdés, hogy ki az, aki pénzt tesz bele, és eddig senki nem volt hajlandó,
hát ez csak
ez egy feneketlen... Igen, de egyik kormány se volt hajlandó ebbe pénzt locsolni.
Na mindegy, itt visszatérve még arra az egyre, amit mondtál, hogy ott 40 percet lehet, nekem tökre tetszik az, ami vidéken láttam mostán egyre több kereszteződésnél, itt Budapesten valamiért nem csinálják, hogy számol vissza az óra, hogy mennyi idő van még hátra a pirosból.
A Debrecenben rengeteg ilyen lámpa van, igen, számolnak vissza, a vidéken sok van.
Ott lehet azért, mert ritkán találkoznak, és agyfaszt kapnak, én meg itt kurva sokszor, és agyfaszt kapok.
Debrecenben nem egyszer van az, hogy ugye két szám fér el rajta, és 99 van kiírva, és nem indul el.
Ujjúj.
És akkor így várod, hogy oké, akkor tudom, hogy még másfél percet tovább itt állok, de mennyivel, cseszd meg, és akkor így egyszer csak elindul, hogy 98, 97, jó, akkor még egy kicsit szívok, de már nem olyan sokáig.
De kéne ilyen hostess, mint a izéknél, tudod, hogy így viszi
a táblát. Az jó lenne.
Amúgy az azt új versenyben már belefejlesztették, tetszik, hogy visszaszámol a lámpa, a műszerfalon látszani fog, hogy mennyi van még a pirosból hátra.
De és ezt honnan tudja?
Onnan, hogy van egy online rendszer az adott településen.
Wi-Fi-n keresztül
a
kommunikál.
És a településen fejlesztik ezt, hogy az infrastruktúrális a lámpákat meg
ilyeneket
már kiadják az autós cégeknek, és akkor fogják tudni.
Bázakeretjén.
Azért elképzelem bázakeretjén, hogy
fölvesznek
hány F600-as Merci fog járni, érted, maximum a helyi földesúr fog
felvesznek 20
vele.
Millió állami támogatást.
Erdőkirátó vagy mi, lombkorona.
GMRC azt tudja, hogy mikor van vége.
Vagy mint Karcagon, hogy egy darab lámpa van, ha 25 ezeres városban, egy darab lámpa van a posta előtt, és arra viszont le kell fejleszteni, hogy ez tökéletesen működjön, úgyhogy Karcag felvehet rá 40 millió forintot, és akkor ez megoldja.
Úgynevezett pilot program.
Így van, így van, és megoldja.
Akkor... Ha bejön, akkor majd toljuk tovább.
Ott fejlesztik ki a nagykörútra, tehát először kicsibe, és aztán utána felskálázzák a nagykörútra.
Na, de csúszunk rá,
igen,
tényleg a komolyabb
rá.
Témákra.
Melyikkel kezdjük? Kezdhetjük a témáddal.
Jó, kezdjük azzal, elmesélek egy sztorit, ez velem történt meg egész konkrétan, illetve nekem egy ügyfelemmel. Volt a 16. kerületben egy családi ház, aminek a tulajdoni lapján 95% tulajdoni hányadban szerepelt átulajdonos, és 5% tulajdoni hányadban szerepelt egy 1981-ben bejegyzett, már a tulajdoni lapra ausztrál lakcímmel felírt magyar tulajdonos, aki örökséggel szerezte ezt az ingatlan részt. És már az akkori tulajdonos már magánnyomozótól kezdve Facebook csoportokon át bármihez hajlandó volt nyúlni, meg megcsinálta, stb., de nem találták meg ezt az embert. Sem azt, hogy él, sem azt, hogy meghalt, semmilyen formában nem találták meg. Az a cím az nyilván nem létezett, vagy már nem hogy volt, stb., már régi volt a bejegyzés. Mit lehet ilyenkor tenni, hogyha meg akarod vásárolni azt az ingatlant?
Vagy el akarjátok adni.
Vagy el akarja adni az adott tulajdonos, és nem tud 1/1-et eladni, mert csak 95% az övé.
Ahhoz, hogy eladja az ingatlant, eladják az ingatlant, tehát az nyilvánvalóan kell mindkét tulajdonos. Ahhoz elő kellene teremteni. Azt, hogy hogyan lehet előteremteni, az mindenkinek az egyéni lehetőségeire, fantáziájára van bízva. Valóban mindenféle social médiás, vöröskeresztes, mindenféle lehetőségek vannak. Illetve mielőtt nagyon elkezdeném egy ilyen helyzetben keresni a másik tulajdonost, én elgondolkoznék azon, hogy vajon nem birtokoltam-e el én azt a maradék 5%-ot, és akkor egy elbirtoklási per keretében annak költségeit viselve megszerezhetem azt az 5%-ot, és így kivonom az egyenletből a másik tulajdonost.
Mi kell az elbirtokláshoz?
Igen, erről beszélünk egy pár mondatot.
Nem biztos, hogy jó megoldás, csak én ezzel kezdeném a gondolkozást, mert hogy egy elbirtoklás megállapításához és ennek az 5%-nak a megszerzéséhez bírósági ítélet és földhivatali bejegyzés kell. Ahhoz, hogy bírósági ítélet szülessen, ahhoz egy élő alperesre van szükség. Egy élő másik 5%-os tulajdonosra. De az önmagában nem olyan nagy baj, hogyha te ezt nem találod meg. Uh-huh. Megpróbálod megkeresni az ingatlan nyilvántartásban megjelölt címén, próbálod te is keresni, a bíróság is fogja keresni. Ha onnan úgy jönnek vissza a levelek, meg a keresetlevél, hogy nem található, vagy nem kereste, vagy hasonló, akkor nincs információ arra nézve, hogy ő elhunyt volna. Magyarán lehet egy magyarországi pernek az alperese.
Az elbirtoklás önmaga, az mit jelent? Egy kicsit világosítsuk meg fel a hallgatókat, hogy mikor, mi az maga az, hogy elbirtokjuk? Mert ugye én azt tudtam, hogyha több tulajdonos van, akkor lehet közös tulajdon megszüntetését kezdeményezni az egyik tulajdonosnak. De ez az elbirtoklás, ez egy érdekes kérdés.
Alapvetően az elbirtoklást azt úgy kell elképzelni, hogyha te valamilyen vagyontárgyat, és ugye ingatlanos podcastben vagyunk, tehát beszéljünk akkor ingatlanról. Ha egy ingatlant a sajátodként használsz 15 éven keresztül.
Ez egy leírt szám a 15?
Igen, igen, egészen konkrétan 15 évig. Akkor te azt elbirtoklod. Egy ilyen helyzet előállhat tévedésből, előállhat szándékoltan, egyféleképpen nem állhat elő, akkor kizárt az elbirtoklás, hogyha te családmódon jutsz az ingatlan birtokához. De hogyha neked van egy házad, udvarra a kerttel, meg van egy szomszédos, üres, elhanyagolt kert, és te azt mondod, hogy te ezt már nem bírod elviselni, hogy ott mi van, állatok, rovarok, gaz, minden, akkor te, ha mondjuk úgy döntesz, hogy magadhoz keríted ezt az ingatlan részt, ezt az ingatlant, elkezded ápolni, fejlesztesz, ott focizol a gyerek, így van, belekezdesz egy 15 éves projektbe, akkor 15 év elteltével hiszen te végig sajátodként kezelted ezt az ingatlant, bár tudtad, és nem baj, hogy tudod, hogy nem a tied, de úgy kezelted, mintha a tied lenne, akkor indíthatsz egy elbirtoklási pert.
És annak alapfeltétele, hogy a másik tulajdonos, aki tulajdonolja azt a nem kezelt területet, ő ott addig ne kerüljön képbe, és ne mondja ne ennek ellent, hogy
ez az így van. Ne szólítson fel téged arra, hogy hagyd el az ingatlant.
Vagy állítsd vissza az eredeti állapítót.
Így van, vagy állítsd vissza, így van. Vagy azzal is megszakítja ezt az elbirtoklási 15 évet, hogyha ő rendelkezik ezzel az ingatlannal. Tehát, hogyha valakinek eladja, akkor az megszakítja a 15 évet, és újra kezdheted a 15 éves projektedet. De hát azért alapvetően, ami az Attila által említett esetben is, aki 81 óta nem volt ott, nem túl valószínű, hogy most megjelenne, és meg kellene nézni, hogy ez a tulajdonostárs, a 95%-os, ez itt az egyéb feltételek fennállnak-e. Ha fennállnak, akkor elvileg helye lehet egy elbirtoklási keresetnek, és annak, az tulajdonképpen egy úgynevezett kézbesítési ügygondokkal, mert hogy egy ilyen esetben valakinek kell képviselni a nem fellelhető alperest, egy kézbesítési ügygondok fog perben állni veled szemben praktikusan, de hát érdemi védekezést ő nem fog tudni előterjeszteni, ő nem tudja azt mondani, hogy de hát 5 évvel ezelőtt is oda mentem, vagy oda ment a tulajdonos, és szólt neked, hogy ez így nem jó, és nem fogod elbirtokolni. Magyarán egy viszonylag egyszerű per keretében el lehet jutni oda, hogy a 95%-os tulajdonos 15 év elteltével megszerzi ezt az 5%-ot.
Attila esetében ott feltétel volt a tulajdonosnak, aki a 95%-ot birtokolta, ugye őt egy lakásról beszéltek?
Ez egy családi ház, igen.
Családi házról, hogy ott, mivel nem kellett egyben nyitni, és hogy gyakorlatilag egyértelmű, hogy visszamenőleg nem kellett bizonyítani, hogy mikortól kezdődött ez a 15 év.
De azt kell bizonyítani.
És erre vagyok kíváncsi, hogy például ebben az esetben ugye nem az, hogy megkezdődik a 15 év, hanem hogy tudod bizonyítani, hogy mi az a jogi határ, ahonnan ezt a 15 év elkezd ketyegni.
Tulajdoni labbejegyzéset?
Nem. Azt hittem, hogy mi számít annak, hogy most mondok egy példát. Van egy szomszédod, aki mondjuk kint él külföldön, és ott van egy telke. Most hagyjuk a parlagfűnek a levágását, minden, mert azt most ne menjünk ennyibe bele. De ő nem jön haza 15 évig. És te mondjuk nem csinálsz semmit, pont ezt akarom mondani, nem csinálsz a kerítésen semmit, de lehetett a 15 év, és azt mondod onnantól kezdve, hogy ez az enyém.
Igen, erre mindjárt mondok egy konkrét jogesetet egyébként. Az biztos, hogy ebben a perben egy több dolgot kell bizonyítani, de köztük azt is, hogy mikor kezdted el sajátodként birtokolni ezt az ingatlant. Lehet, hogy ebben az esetben, az Attila esetében akkor kezdte el, amikor ő megvette és beköltözött abba az ingatlanba, de egyébként még a jogelődjének a birtoklási idejét is hozzászámíthatja. Uh-huh. Tehát, hogyha már a jogelődnél is ugyanez a helyzet állt fenn, akkor ez a 15 év, ez összerakható több tulajdonosnak a jogviszonyából is.
Ez egy jó info, ezt nem is tudtam.
És akkor
van valami feltétel konkrét a jogba, hogy mi az, amitől ketyek, hogy mihez viszonyítja, hogy például, ha kerítést kibontod, az egy ilyen...
Birtokolni kell. A birtoklás megnyilvánulhat abban, hogy te hétről hétre
levágod a füvet.
Oda mész, levágod a füvet, így van. Van, aki közterhet is fizet az ilyen ingatlanok után a tulajdonostárs helyett. Közműszolgáltató díjait fizetheti. Tehát több
hát,
olyan...
ugye erre ment rá direkt ez a célja. Hogy
és akkor a konkrét jogeset, hogyha belefér.
Igen?
Még a fűnyírást azért elég érdekesnek tartanám visszamenőleg bizonyítani, hogy 15 éve én ott vágom a
fotókkal dokumentálod.
Minden héten egy selfie.
Most újsággal tudod, mint a emberrablóknál.
A várnak a hátsó oldalán, hátsó részén, mert nézőpont kérdése, van egy olyan utca, hogy Lovas utca, ugye?
Ismerem,
igen, van.
Ott volt egy olyan telek, aminek külföldi elveszett, talán a háborúban elhurcolt tulajdonosai voltak, és egyszer megjelent ott valaki, és tett fel egy kaput, és tett rá egy lakatot. És megindította ezt az elbirtoklási pert ezután 3 hónap múlva. Hozott tanúkat, hogy ő ezt már 15 éve megtette.
Jézusom.
És nyilván a lakóközösség, az utcaközösség ellenkezése és ellenvéleménye, vagy ellenkező tanúvallomása, meg talán még az önkormányzat felháborodása ellenére is elbirtokolta azt a Lovas utcai telket. Gondolom, meg tudjátok satszolni, hogy meg
hát ott kb. Gondolom
milliárdos nagyságban.
Hát, ha nem is az,
egy milliót igen. Azért ott el lehet lőni, nem?
Hát attól függ, mekkora volt. Meg, egy 500-600-as telek
volt. Nem volt nagy.
Teljesen mindegy, nagy érték volt.
Nagy érték, több százmilliós értékről beszélünk. Igen.
És ennek, hogy visszatérjünk az eredeti menetrendhez, ennek az elbirtoklási pernek azért ebben az esetben lehet egy olyan kockázata, hogy kiderül a per során, hogy meghalt az alperes. Uh-huh. Jelentkezik a gyereke, aki átveszi a keresetlevelet hát Ausztráliában.
Akkor örökösödés van.
Igen. Akkor, tehát egészen addig semmilyen pert nem lehet folytatni, amíg az ingatlannak nincs kizárólag élő tulajdonosa bejegyezve. Mm-hmm. Tehát elhunyt személlyel szemben nem lehet pereskedni.
Akkor ebben az esetben az öröklő, amikor majd a nevére kerül, az ingatlan vele szemben indíthatja van, meg ezt az elbirtoklást?
Igen, igen. És akkor ugye szóba került a közös tulajdon megszüntetés, ami ugyanúgy pert jelent, és ugyanúgy perköltségeket jelent, és ugyanezt a kézbesítési ügygondokon keresztüli pereskedést jelenti, annyival drágább, hogy itt meg kell váltani a tulajdonostársnak. Tehát ez nem egy ingyenes szerzés, mint az elbirtoklás esetében, hanem ki kell fizetni. De ugyanez lehet a menetrend, itt is dönthetne ugye a 95%-os tulajdonos, hogy megindítja ezt a pert, de ha fennállnak az elbirtoklás feltételei, akkor az egy olcsóbb megoldás. De ha nem állnak fenn, akkor lehet egy B-terv. Az biztos, hogy ahhoz, hogy az ingatlan egészével valami történhessen, ahhoz élő bejegyzett tulajdonosok
megvan
kellenek.
Megvan a podcastnek a címe, hogyan lehet a szomszéd telke a tiéd.
Ha valami klikbait, akkor ez.
Igen. Gyilkos a kurva anyád.
Vendégünk volt dr. Nagy Zoltán. Igen.
Hogy lopd el a szomszéd telkét? Vendégünk dr. Nagy Zoltán.
Hogyan tudod kicsalni?
Én is hallottam, ennyire mélységében nem tudtam én se, hogy most ezt elmondta Zoltán, de nekem is volt, hallottam azt, hogy ha egy bizonyos telket, hogy bármit nem ápolsz, nem jársz oda rendszeresen, akkor elveszítheted, és ez nagyjából szerintem ez a sztori csak...
Igen, másik oldalról nézve, így igen. Van.
És hányan vannak ilyenek, akik tudod, valamilyen tök mindegy, milyen oldalágról örököltek egy ingatlant, azt se tudják pontosan, hogy hol van, annó évekkel ezelőtt átvettek egy levelet, nagyon jó, van valahol, 600 négyzetméteren Röcsöge kettő mellett kész, azt már régen lehet, hogy elbirtokolták. Aztán nem is tudod, hogy
igen,
csak a tulajdoni lapon még szerepelhet. Nekünk nagyon sok ilyen ügyünk van, és nagyon sokszor ezek közül én szólok a tulajdonosnak, hogy neked van itt vagy ott egy tulajdoni hányadod, és mi most azzal szeretnénk valamit kezdeni. És nekem nincs, de hát van, hidd el.
Igen,
és ilyenkor például tegyük fel, hogy van egy olyan sztori, ahol kiderül, hogy Mucsai Röcsögén, Attila példáját követve, van egy X4 szögölös telek, vagy bármi, ami a tiéd. Akkor ilyenkor azt javaslod a kedves ügyfélnek, hogy menjen ki Mucsai Röcsögére, vigyen magával egy táblát, és írja rá tulajdonos nevét, az ő telefonszámát, és csak szúrja bele a földbe elsőnek, hogy legalább valami nyoma legyen, hogyha mégis valaki appellált erre az elbirtoklásra, akkor ezzel megszökítse ezt a folyamatot?
Hát igen, lehetne ezt a tanácsot adni, csak ennek a bizonyíthatóság, hogy meddig lesz ott az akaró, miként bizonyítja,
hát lefotózod,
hogy
lefotózod. Arra megy a Street View autó. Egyébként nekem erről...
Akkor már sokkal egyszerűbb, hogyha van nekem egy valamekkora ingatlanom, vagy tulajdoni hányadom, akkor kérek tőle 10 forintot kölcsön, és bejegyzünk egy 10 forintos jelzálogjogot az ingatlan tulajdoni lapjára, és akkor én rendelkeztem ezzel az ingatlannal, azaz megszakítottam minden olyan elbirtoklási szándékot, ami valahol a háttérben folyhatott.
Magic,
megoldottuk. Térjünk rá a következő témára.
Ez tetszett az osztok.
Feldobtuk, 10 perc alatt megoldottuk, szerintem, megváltottuk a világot.
Szerintem az Albit azt vegyük előre, okay. Mert nagyon sokszor kapjuk kommentbe, hogy mindig adásvételről beszélünk, de hogy albérletekről nem. Itt talán én azt gondolom, hogy a formai... Nem, van egy formai követelmény talán, azt gondolnám, de inkább azt mondanám, hogy azon túl viszont van a józanész, hogy hogyan tud levédeni magadat felől, hogy minél kisebb legyenek a problémák ezzel kapcsolatban. Hogy te ebben az esetben mit ajánlasz, hogy milyen elemekre térjenek ki, amikor egy
például a közjegyző által hitelesítve.
Vagy akár az ügyvéd az mit tud, mivel tud többet egy
illetve
közjegyző.
Illetve még egy dologra szeretnék az albérletnél kitalálni, hogy például bérlők esetében, szerintem ez is egy érdekes dolog, mi számít garanciális, mi az, ami a tulajdonos felelőssége, a javítás, mi az, ami a bérlő, ugye a rendeltetésszerű használat.
Szerintem hagyjuk megválaszolni az első négy kérdést, és akkor majd utána teszünk meg fel.
Jó. Tehát amivel én szembesülni szoktam, akár a honlapon, akár a Facebook csoportban, hogy nyilván ott jogi problémákkal jelennek meg olvasók és csoporttagok, és a jogi probléma magva, vagy kiindulási pontja az, hogy bérel egy ingatlant, vagy bérbead egy ingatlant, és nincs írott bérleti szerződés. Ezt én nonsensnek gondolom, bármiről kössünk szerződést, és egy életünket olyan mértékben meghatározó jogviszonyról, hogy x ideig valahol máshol fogok élni, vagy valaki másnak odaadom a lakásomat. Szerintem ez a józanésznek a legszűkebben vett kategóriája, hogy kell írott szerződés. Ez tehát a fő formai része a dolognak.
Egy dolgot említsem, kérlek Zoli, hogy miért is, mert ha jól tudom, a jogban a birtokon belüliséget eléggé védi a magyar jog, és onnantól kezdve te bárkit beengedsz a saját ingatlanodba, és ő birtokon belül van, ő már valamilyen szinten védett a jog
szerint. Hát nem is kicsit védett.
Ez így van, de hát az is egyértelmű, hogy bármilyen jogvita, mondjuk ha elkerül egy bíróság elé, akkor persze van helye a tanúvallomásoknak, van helye a szóbeli nyilatkozatoknak, de azért egy okirati az bizonyíték az azért mégiscsak egy ütősebb dolog lehet. Tehát az írásbeliségen túlmenően nyilván nagy jelentősége van annak, hogy tartalom. A bérleti szerződések tartalmát megvizsgálva, amik így hozzám kerülnek, amiket tetszőleges bérlők és bérbeadók kötnek a országban, vagy mondjuk jellemzően Budapesten, azok kriminálisak. Tehát van egy okiratnak látszó valami, amit elneveztek bérleti szerződésnek, vannak benne bizonyos adatok, vannak benne bizonyos szabályok, rendelkezések, de bizonyos fontos rendelkezések kimaradnak, bizonyos rendelkezések egymásnak ellentmondóak, káosz. És értem én, hogy egy ügyvéd megbízása egy bérleti szerződés elkészítése céljából drága. Drágább, mint otthon letölteni valamit valahonnan, és akkor mókolni vele, és majd jó lesz az bérleti szerződésnek. Azért ez nagyon gyakran visszaüt. Úgyhogy ha lehet itt nyilván nem reklámozni akarom magam, de egy bérlő és egy bérbeadó menjen el.
Az a pénz, amire Zoli megcsinálja a bérleti szerződéseket.
Így van, de más ügyvéd kollégák is, tehát menjetek el más ügyvédekhez, nem mindenki hozzám az Istenért.
Ennyire a világon nincs.
Igen. Tehát ez a tartalmi része, és akkor remélhetőleg az a szerződés olyan tartalommal születik meg, ami egyrészt megfelel a feleknek, megfelel a jogszabályoknak, és mondjuk azt, hogy korrekt módon rendezi a feleknek a jogviszonyát. Ami még szokásos megoldás, vagy kapcsolódó megoldás a bérleti jogviszonyok esetében, ez az úgynevezett közjegyzői okirat. Ez azt a célt szolgálja, hogy abban az esetben, hogyha a bérleti jogviszony megszűnik, de a bérlő nem akarja elhagyni az ingatlant, akkor a bérbeadónak az a lehetősége van, hogy megindít egy kiürítési pert. Nyilván ő akkor abban tudja igazolni azt, hogy megszűnt a bérleti szerződés, tudja igazolni azt, hogy az ingatlan az övé. Tehát teljesen joggal és megalapozottan kéri azt a bíróságtól, hogy kötelezzék a bérlőt arra, hogy hagyja el az ingatlant.
És ez azonnal végrehajtható.
Most a bíróságról beszélünk, hogy ezt kell tennie akkor, hogyha előáll az a helyzet, hogy a bérlő nem megy ki az ingatlanból. De nyilván egy pernek van idővonzata, energia, költség, stb., és ezt lehet azzal áthidalni és lerövidíteni, hogy egy közjegyzői okiratba foglaltatunk a bérlővel egy oldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot, ami úgy szól, hogy tudomásul veszem, hogy...
Ez a kiköltözési nyilatkozat.
Egy oldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, ez a neve.
Ez a picit jogászibb elnevezése, a kiköltözési nyilatkozatot is nagyjából mindenki...
Az a magyar neve.
Igen, ez a mindenki érti azért.
Hogy könnyebb legyen megjegyezni, ez arra szolgál, hogy ne kelljen utána légpisztolya a fejbe lőnöd a
és de aztán lehet, hogy így is.
Nem, csak volt a Tomcat.
Az azért tegyük hozzá, Zoli, bocsánat, hogy a Dani ezt bekötötte, csak úgy, ha a tulajdonos úgy gondolja, hogy a bérlő nem akar kiköltözni, és véletlenül átlépi a küszöböt, az gyakorlatilag BTK, ugyanis pontosan minek minősül ez, légy szíves?
Mindjárt mondom, hadd fejezzem be az előző gondolatot, csak hogy ez az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, amit a bérlő megtesz a közjegyző előtt, ez kiváltja a bírósági pert. Tehát nem kell egy jogerős ítéletet előállítani, hanem egy közvetlen végrehajtás indítható, és ez nyilván lerövidíti az időt is, illetőleg szükséges költségeket.
És hogyha itt mind a kettőt kombináljuk, tehát kérünk egy ilyet plusz mondjuk jogászát, tehát ügyvéd által megírjuk a szerződést, akkor ennek kb. Milyen költségvonzata van?
Alapvetően ez a kettő együtt működik, mert a kiköltözési nyilatkozatot a közjegyző a felek szóbeli nyilatkozata alapján szerintem nem csinálja meg.
Nem csinálja meg, csak írásbeli.
Igen. Kell neki egy szerződés, igen. És
az
arra csinálja meg.
Azt sokszor csak egymás közt szokták.
Az egy plusz költség, hogyha a közjegyzőt megkéred, hogy írjatok egy bérleti szerződést, és ez nem ugyanaz a kettő.
Nem, én arra gondoltam, hogy ügyvéddel megíratod, és azt viszed el.
Így van. Ez egy praktikus és gördülékeny megoldás, figyelembe véve azt is, hogy hogy a közjegyzők a bérleti szerződés, vagy a bérleti piacon, vagy a bérleti szerződések kapcsán nem feltétlenül olyan napra készek, vagy nem feltétlenül dolgoznak olyan szívesen egy bérleti szerződéssel, mint egy ügyvéd.
Mint az ingatlanjog.hu és dr. Nagy Zoltán.
Igen. Szóval ez mindenképpen egy praktikus dolog lehet, hogyha ezt megtesszük. És akkor sokszor találkozom azzal, hogy a bérbeadó jön hozzám, és azt mondja, hogy a bérlő nem költözik ki, mit tehetek, akkor én elmondhatom neki azt, hogy nézzük meg, hogy van-e közjegyzőből kirat. Ha van, akkor az egy lehetséges út, ha nincs, akkor kiürítési per, és majd annak a végrehajtása, és amikor elmondom az ehhez kapcsolódó idő és energia és pénz igényeket, akkor általában elhangzik az a kérdés, hogy és más megoldás nincs, és akkor szoktam azt mondani, hogy ennél vannak gyorsabb és olcsóbb megoldások, de azok mind önhatalom gyakorlását jelentik, amely egyrészt a birtokvédelem szempontjából sem állja meg a helyét, mert függetlenül attól, hogy nincs már jogcíme a bérlőnek, mégis ő ott jogosan birtokos, illetőleg védendő a birtokhelyzete. Másrészt elég nehéz elképzelni azt a helyzetet, hogy valaki vissza akar foglalni egy lakást, és ott mondjuk legalább egy könnyű testi sértésig, vagy egy magánlaksértésig ne jussanak el az ott szereplők, az meg már akkor egy büntetőjogi kategória, akkor kinyitunk olyan
kapu. De
az
is az, Zoli, hogyha átlépi a küszöböt.
Hát az egy...
Mert az,
hát az betörésnek
nem betörés, hanem magánlaksértés.
Igen.
Két kérdésem van ezzel kapcsolatban, mert ez is érdekes, érdekelheti az a hallgatókat. Megteheti-e a tulajdonos az, hogy például nem költözik ki a bérlő, de megszünteti, mondjuk lekapcsolja az áramot, kikapcsoltatja a közműveket, mert tudomásom szerint ez a lakhatásnak a befolyásolása, és ez kíváncsi vagyok, mert én sem tudom pontosan.
Akkor hagyd válaszolni.
De várj, még egy kérdésem van. A másik az...
Miért nem sorba kérdezünk?
Jó. Alapvetően, hogyha te egy birtokosnak a birtok helyzetét zavarod, már pedig azt gondolom, hogy azzal klasszikusan nyilván azzal zavarod, hogy bemész oda, és ott vagy, és zavarod őt az ingatlan használatában, birtoklásában. De ugyanígy zavarod azzal is, hogyha a közművektől megfosztod, és ugyanígy zavarod azzal is, hogyha megfosztod a nyílászáróktól. Tudom, hogy itt utóbbi időben sokszor felmerült ez ötletként, hogy oda megyek, és akkor pont most akarom a nyílászárókat megjavítatni és elvitetni. Ezek mind olyan történések egyébként, amelyek a birtokost sértik, és a birtokos a birtok helyzetéből adódóan elmehet az önkormányzat jegyzőjéhez, és az önkormányzat jegyzője az számára birtokvédelmet fog biztosítani. Tudom, hogy ez a bérbeadó számára, mert látom a bérbeadók arcát az ilyen válaszok esetén, fájdalmas, de akkor is ez a helyzet.
Magyarul nem teheti meg.
Itt van egyébként egy másik megoldás, ami, vagy nem megoldás, egy ilyen urbánus legenda, hogy olyankor kiadják még egy csapatnak.
Beköltöztetik egy 10 fős kopasz
brigádot. De nem látom a különbséget.
Ugyanez, mindenképpen zavarod az ő birtoklását. És egy konkrét jogeset egyébként azon túlmenően, hogy kinyithatsz büntetőjogi kapukat, és magadra húzhatod mondjuk egy könnyű vagy súlyos testi sértés felbújtásának a vádját, mert de nyilván...
Bizonyítani kell.
Vagy ha te magad mész oda, akkor te magad követed ezt el esetleg.
Nem tudok az egészről.
Összehajtogatod.
Tiszta bíróság fogalmas.
Tiszta bíróság, azt sem tudom, hogy mit keresett ott a kolopár és részműves
kárté. Elesett a lépcsőt.
Igen, azért még egy olyan is előállhat, amit meg aztán majd mindenki lekezel magában, szintén létező jogeset, hogy lekapcsoltatta a közműveket, köztük az elektromos áramot a tulajdonos, és benn volt lélegeztetőgépen a nagymama.
Ajajajajajajajaj. Akkor az mi?
Szerencsére erre a kérdésre nem kell válaszolnom, mert nem értek a büntetőjoghoz, de nyilván lehet egy büntetőjogi kategória is. De az egészet feldolgozni azért szerintem ez bérbeadói oldalról sem olyan nagyon egyszerű mentális.
Hát lehet, hogy hamar eladnám utána a lakást, hogyha nem kerülök sitre.
Mert a fújtató. Most lehet ilyen fekete.
Ezek az érdekes dolgok, mert ugye itt, ahogy az Attila is mondta, hogy urbánus legenda, azért szerintem sok emberben ez vagy rosszul tudja, hallottam ezt, hogy lehet, és például ez a beköltöztetés, és én is hallottam, hogy ez egy elvileg az is egy megoldás, hogy akkor oké, nem költözök ki, de akkor mondjuk a srácokat megkérem, a barátaimat az edzőteremből, hogy költözzenek már be, mivel én vagyok a tulajdonos, és akkor kiszobát kiadom nekik.
Egyébként én azt szoktam javasolni ilyenkor, én bár albérletekkel nem foglalkozom, de eladással igen, és néha vannak benne ilyen típusú történetek, fizes. Tehát bármi legyen, hogyha nincsen közjegyzői megállapodás, bármi legyen, inkább adj nekik. Az alap tézis,
csak, hogy elhagyja az ingatlant.
Mindig az szokott lenni, hogy nem tudunk tovább menni, tehát miért rakod ki, nem fizet. Nem fizet, nincs léje, nem tud tovább menni, tehát neki az kell, hogy valamit, hát szemét dolog, de akkor máshol csinálja ezt, akkor inkább adj neki annyi pénzt, hogy ki tudjon venni valamit, ami nem a tiéd, ami kb. 3 hónap nyílé, és inkább add oda neki, mert a pereskedéssel el fog menni egy-másfél év.
Ennél sokkal több igen, és sokkal több lé. Ezt
és inkább adja neki 4-500 ezer forintot.
Csak ugye ilyenkor az igazságérzetük.
Hát az szarja le. Igen, az baj. De hogyha, a végén.
Igen, de hogyha a matekot nézed, az a legjobb, inkább adj neki annyi pénzt, hogy tudjon kivenni valami mást, és máshol. Hát most ez bármennyire egy szar, de másnak lesz belül probléma.
És arra reflektáltam, hogy a Zoltán előbb említette, hogy ugye nézni az arcokat néha, hogy amikor ezeket elmondod nekik, és amikor tulajdonos azt mondja, hogy mi az, hogy nem mehetek be a saját ingatlanomba, és akkor még ez pluszba megfejled azzal, hogy nem, hogy nem mehetsz be, még adjál nekik pénzt.
Hát én ezt szoktam.
Csak úgy megjegyeztem mellé.
Lakótársam kérdezi, van egy helyzet, ami fennáll egy ilyen bérlőnél.
Egy barátod kérdezi, mondd ki nyugodtan.
Egy másik lakótársam, hogy például a bérlő nincs otthon, nem fizet, 1000 éve bérlő nincs otthon, a közös képviselővel, meg 2 tanúval, kamerával oda megyek, és az egyik zárat lecserélem, mivel a bérlő jelezte nekem, hogy rossz az a zár.
Birtoksértés.
De nem mentem be a lakásba.
Attila,
de ha megakadályozott, hogy ő bemenjen.
Akkor birtoksértést követek el.
Ez a lakhatásnak a minőségének a befolyás. Ugyanaz, mint hogyha fogod és a villanyórát leszerelteted.
És jelzem neki a papíron, hogy nálam van a kulcs, át lehet nálam venni a kulcsot, mert kérted, hogy cseréljem le ezt az árat. Akkor,
trükközös.
És akkor oda megy mondjuk egy jegyzői határozattal, hogy adod neki a kulcsot.
Akkor oda kell adnom nyilván, de nem fog jegyzői határozattal, hanem dörömmel az ajtón, hogy add ide azt a kurva kulcsot.
Na, következő topikra ússzunk rá, mert hogy aki albérletet él, azok sokszor, nem sokszor, inkább egyre kevesebb szer, de hogy önkormányzati ingatlanban éldegélnek. Itt is van egy ilyen fáma az önkormányzati ingatlanoknak az adásvételével kapcsolatban, mert ugye általában föl szokták ajánlani, hogy olcsóbban megveheti az, aki nagyon régóta be van. Ezek jellemzően...
Nem baj, ezt most hagyj fejezőbe.
Jellemzően...
Kiverted a fejéből a gondolatot, hogy te miért szólsz vele?
Mert gondoltam, hogy elküldöm a picsába, de nem. Hanem, hogy jellemzően az szokott lenni, hogy nekik sincsen pénzük, hogy megvásárolják az ingatlant, hanem oda megy egy befektető, vagy bárki, ad nekik lét, ők megveszik, és utána nevére kerül az ingatlan. Hogy most nem is erről van szó, ez csak egy ilyen mellékvágány, de hogy ezeknek az önkormányzati ingatlanoknak az adásvételénél, ezeknél mit lehet tudni? Sokszor egyébként bérleti jogot is próbálnak eladni, hogy itt mit lehet csinálni, mert én ezt sem nagyon érzem, hogy ez ebben mi legális.
Cserebérletet kell biztosítani, stb.
Szóval, igen, az elég gyakori még mindig, hogy az önkormányzatnak van egy bérlakás állománya, amit bérbeadás útján hasznosít, vagy bérbeadás útján teszi lehetővé az önkormányzat illetékességi területén az egyes lakóknak az ott lakást. Ebből a bérlakásból, és ugye itt ez a bérleti jogviszony, ez szokott olyan elnevezést kapni, hogy bérleti jog, ami igazából nem teljesen jó elnevezés, de azért mégiscsak közkeletű és használta a piacon. Tehát ha valakinek van egy ilyen bérleti szerződése az önkormányzattal, akkor többféle lehetősége van az ingatlannal kapcsolatban, azon túlmenően, hogy nyilván használhatja az ingatlant a bérleti díj ellenében. Az önkormányzatok egy része ugye 90 után néhány évvel elkezdte ezeknek a bérlakásoknak az értékesítését. Ott azokból előbb-utóbb akkor saját tulajdonú lakások lettek. Volt olyan önkormányzat, különösen a 9. volt, aki más koncepció alapján inkább megtartotta a bérlakásokat, és inkább rehabilitálta a lakóépületeket. Az is egy út. Ha viszont még most a jelenben is vannak ilyen bérleti viszonyok, akkor még mindig megvan az a lehetőség, hogy az önkormányzat ezeket az ingatlanokat értékesíti a bérlő számára, még kedvezményekkel is adott esetben. Két dolog fontos ezzel kapcsolatban, hogy ez, vagy talán csak egy, hogy ezt nem lehet kikényszeríteni az önkormányzatból. Tehát ha az önkormányzatnak van egy olyan koncepciója, hogy adott övezetben, utcában, adott házban eladja a lakásokat, akkor felkínálja, mert fel kell kínálni a bérlőknek. Ha viszont nincs ilyen szándék, akkor nem tudod kikényszeríteni, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos ezt az ingatlant eladja. Hiába akarom én megvenni tőled bármennyiért ezt a berendezést, ha te ezt nem akarod eladni, nincs az eszközöm. És ilyen szempontból a bérlő és az önkormányzat ez polgári jogi értelemben egyenrangú felek, egy tulajdonos és egy bérlő, ahol a bérlő szeretne vevő lenni, de hogyha a tulajdonos nem szeretne eladó lenni, akkor nem lesz ügylet.
És mi van abban az esetben, hogyha egy harmadik fél szeretné megvásárolni a bérbeadótól, ugye erről már láttunk az X év alatt rengeteg megoldást, például az, hogy csere ingatlant Igen. kell papíron biztosítani, és akkor gyakorlatilag maga a bérbevevő, az önkormányzató bérbevevő adja el egy harmadik félnek a bérleti Igen. jogot.
Alapvetően az egy fontos dolog, hogy ezt a bérleti jogot nevezzük akkor így, nem egyszerű pénzé tenni. Ezt értékesíteni harmadik személy számára nem lehet. Az lehet megoldás, hogy ez a bérleti jog elcserélhető vagy egy másik bérleti jogra, másik település, másik kerület hasonló bérleti jogára, vagy pedig elcserélhető egy saját tulajdonú ingatlanra. És akkor itt szoktak jönni azok a megoldások, hogy neked van egy...
Papíron csere ingatlan,
bizony. De nem papíron, tehát ez nagyon fontos dolog, hogy neked van egy bérlakásod, amit én szeretnék úgymond megvenni, te szeretnél ebből pénzt csinálni. Ezt egyféleképpen tudjuk megcsinálni, meghatározzuk annak a bérleti jognak az értékét, amit te szeretnél ezért kapni. És azért a pénzért én vásárolok egy saját tulajdonú lakást, és ezt a két dolgot cseréljük el egymással. És akkor én, hogyha az önkormányzati hozzájárulás megszületik, akkor bérlő leszek helyetted, te pedig tulajdonosa leszel ennek az ingatlannak.
Ez a jogszerű megoldás.
Igen. Az, hogy aztán, hogy te ezzel a lakással majd mit csinálsz, nyilván pénzt akartál belőle látni, tehát feltehetően el fogod adni, de akár meg is tarthatod. Tehát itt vége lehet az
ügynek. Nincs elidegenítési tilalom bármilyen.
Nincs.
Csak én ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy azért alapvetően ez szociális alapon adják
ezért, oda. Ezért akkor adja.
Nem feltétlenül, és utána meg nem feltétlenül.
Az önkormányzat ezért kérő csere ingatlant, hogy legyen hova menni, aki kimegy
az. Na jó, de addig volt egy ingatlan az önkormányzatnak. Utána léje lesz csak.
Nem, az önkormányzatnak nem lesz léje. Az önkormányzatnak egy másik bérlője lesz. A Peti helyett én leszek a bérlője. Igen. Ha ő szociálisan rászorult volt a kedvezményes bérleti díjra, majd az önkormányzat a csere nyomán megvizsgálja, hogy én jogosult vagyok el szociális bérleti díjra, ha nem, akkor nekem piaci alapon fogja bérbeadni. Én akkor bekerülök oda, én leszek jogviszonyban az önkormányzattal, a Petinek lesz egy lakás, amivel majd azt csinál, amit akar, ha akar, pénzt csinál belőle. De itt is nagyon fontos dolog, és ezt a hasonló ügyben érdeklődő ügyfeleknek el szoktam mondani, hogy ezt sem lehet kikényszeríteni. Hiába kötünk mi egy csereszerződést, és megyünk el azzal az önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá, azaz kössön velem, az új bérlővel egy bérleti szerződést. Az önkormányzat mondhatja azt, hogy velem nem köt bérleti szerződést, és akkor az egész addigi próbálkozás az bukta. Így van. Mert hogy ott is az önkormányzat mint tulajdonos jár el, és ugyanaz a helyzet, nem tudod rávenni, kikényszeríteni a tulajdonosból azt, hogy valakivel kössön bérleti szerződést, ha egyébként ő nem akar bérleti szerződést kötni.
Szobatársamtól hallottam ezt is, hogy mi van olyankor, hogyha egy bérleti jog, vagy mondjuk egy ilyen önkormányzati ingatlan eladó lesz, ugye, és úgy száll be valaki külsős, hogy kölcsön adok a bérlőnek, aki megvásárolja az ingatlant, aztán tőle papíron 1 millióval drágában én megveszem egy nappal később.
Ez viszonylag elterjedt megoldása volt azoknak a helyzeteknek, amikor a bérlő megvehette a lakást, de nem volt pénze megvenni a lakást, akkor egy külső szereplő ezt valahogy megfinanszírozta, okiratokkal valamiképpen biztosították a történetet.
És ez teljesen valid és legális így ebben a formában?
Igen, kivéve akkor, de akkor nem is működik, hogyha az önkormányzat az értékesítéshez kapcsolódóan mondjuk egy 5 éves elidegenítési tilalmat ír elő.
Szopcsimopcsi.
Hát de ez lenne szerintem az alap.
Hát ez kéne, igen.
Hiszen szerencsétlen nagy nehezen végre ingatlanhoz jut, és van egy harmadik fél, aki ezzel azonnal visszaér, és
igen.
Kirántja alóla azt az egy lehetőséget, de jellemzően nem annyi
pénzt szoktak. Ezt tudod, hogy nem szociális alapon szokták tenni? Én úgy tudom, hogy akkor ezt az elidegenítését, hogy 5 évig mondjuk nem adhatja el az új vevő, akkor, hogyha kedvezménnyel veszi meg az önkormányzattól. Mert ha a piaci alapon, ugye ez általában, ha jól tudom, a bérlőknél úgy volt, hogy minél tovább voltál te bérlő az önkormányzatnál, annál kedvezményesebben vásároltad meg. Ez ilyen sávosan volt, amikor igen, én ezt találkoztam megadva.
Én önkormányzati értékbecsléseknél még nem találkoztam. De várjál. Jóval, hogy a piaci alap az meglegyen. Bár mondjuk itt valamikor persze
csak azt akarom mondani, hogyha papíron is te maga mondjuk egy olyan X ideje voltál bérlő, hogy te már kedvezményesen vásárolhatod meg, ugye fel volt ajánlva, hogy a X-ának a 30-50 nem tudom hány százalékei veheted meg, mint bérlő. Abban az esetben nagy valószínűséggel elidegenítési tilalom volt X ideig utána az ingatlanon. Pont ezért, hogy ezeket a visszaéléseket
de ez egy jó megoldás. Mi mindig ezt csinálnám. Mindig is nem lehet vele visszaélni. Ez egy jó megoldás egyébként, igen.
Ez nem nagyon emlékszem, hogy mi volt 90 környékén az első értékesítéseknél. Amikor már ügyvédként dolgoztam mondjuk az ezredforduló környékén, ez eléggé mindennapos volt, hogy ez történt egy külső szereplő bevonásával, és nem volt nagyon elterjedt még az elidegenítési tilalom. Az utóbbi időben azért, hogyha ilyen ügyletet látok, akkor jellemzően van.
Én tologattam a csattogós lepkét a 90-ben. Úgyhogy... Én pontosan emlékszem rá.
Köszönjük Attila.
Aranyos ez. Gyorsan, csak egy visszakötés. És tényleg ez szerintem sok embert érdekel a bérletre, hogy mi a felelős, mi a feladata a tulajdonosnak, mi a feladata az albérlőnek, hogyha bármi tönkre megy, áramlik, mikor ki vállal felelősséget ezekért, hogy van a jog szerint?
Hát, alapvetően a szerződés lesz az irányadó, egy újabb fontos pont, ami miatt érdemes lehet szerződést kötni, és megfelelő tartalmú szerződést kötni. Alapvetően egyébként a használatból fakadó kisebb javítási karbantartási költségek terhelik a bérlőt, a nagyobb karbantartások, cserék, és a közterhek pedig a tulajdonos bérbeadók.
Akkor egy konkrétat kérdezek, ugye én úgy tudtam, hogy a rendeltetésszerű használatból származó javítások azokat a bérbeadót terhelik, a nem rendeltetésszerű használatból pedig a bérlőt. Mondok egy példát, valaki kibérel egy ingatlant.
Nem mondtunk egymásnak ellent. Uh-huh. Oké, most, hogy én a kisebb is, igen, a kisebb és a nagyobb, igen, valóban én másként kategorizáltam, az teljesen egyértelmű, hogyha valami a nem rendeltetésszerű használatból fakad, legyen az bármekkora kár is, vagy javítási igény, vagy bármi, az természetesen a bérlőt terhel, hiszen a bérlőnek a rendeltetésszerű használat az a szerződésszerű teljesítésével.
Nekem nem egy ismerősöm megkérdezte többször, például ha elromlik mondjuk egy bérleménybe a cirkó, ott van egy cirkó, beköltöző, mondjuk 6-7 évvel és ezelőtt beépített cirkó, vagy akár egy konvektor, és az elromlik, annak a javítási költsége szerintem a tulajdonos terheli.
Nem is lehet nem rendeltetésszerűen használni egy cirkót, de érted? Az vagy bekapcsol,
vagy kikapcsol. Azért hozom fel ezt a témát, mert ez megtörtént eset nem egyszer, hogy ezt a feladatot a bérlőre akarta testelni az adott tulajdonos.
Azért, mert a bérlő nem ismeri a jogot.
Igen.
Meg a tulajdonos sem.
Hát vagy a tulajdonos igen, csak nem akar érte fizetni, mert egy cirkócsere, pont most saját példában vagyunk ebbe benne, egy lakásnál, vagy voltunk, mert múlt héten megoldottuk, hogy kiadásnál, bérbeadásnál én mindig hívok gázost, aki átnézi a cirkót, meg klímást, aki kitisztítja a klímát. És itt kihívtuk a gázost, és mondta, hogy ez azonnali lezárás, mert hogyha kialszik az őrláng, akkor a szénmonoxid elzárója nem működik, nem javítható, stb. Cirkó kuka. Úgyhogy csúsztatnunk kellett két héttel a bérbeadást, és 1,2 millió volt a cirkó csere, kémény béleléssel, minden együtt. Még szerint, hogy
a kémény bélelés vitel szerintem a...
Nem, ez nem volt olyan sok. Legfelső emelet volt, talán 5 métert kellett összesen bélelni, tehát nem volt olyan vészes, az nem annyira volt vészes, meg 400 ezer a cirkó plusz a beszerelés, stb. Engedélyeztetés is ilyenek.
Misi.
Viszont, hogyha mi van, ha mit csinálsz, ha meghal a két bérlő egy hónap múlva? Tehát akkor szerintem inkább maradjunk abban, hogy jó dolog volt kicserélni a cirkót. És itt nem mondhatod azt, hogy ha nem haltak volna meg a bérlők, de nem működik a cirkó, nem mondhatod azt, hogy a bérlő rosszul használja.
Izmosabb esete annak, amit én felhoztam, tökéletesen egyetértek.
De általánosan, de nem mondhatod azt, hogy a bérlő tönkretette, amikor két hónapja ott lakik egy 20 éves cirkót. Tehát ugye, ha nem ismered a jogot, akkor kérdezd meg valakit, aki ismeri a jogot, mert nem szabad, hogy kifizesse egy bérlő a cirkónak, még a pici javítását sem, mert azt nem lehet nem rendeltetésszerűen használni. Szerintem igazából ennyi a kérdés.
Volt egy topikod még utoljára, szerintem arra ússzunk rá, nem a haszonélvezet.
Meg az ágyi poloska, az bocsánat.
Meg a szövetkezeti házak, de már ennyire időnk nincsen. Úgyhogy de egyet ezek
jó, akkor legyen egy haszonélvezet, aztán ágyi poloska. Már nem tudom, mit akarsz, hogy az ágyi poloskákra,
majd kide, majd mi van, figyeltek.
Egyébként a szövetkezetiben annyit tartok fontosnak, hogy egy percet beszéljünk róla, hogy mi a különbség a szövetkezeti házak és a társasházak között. Csak tömören van 2-3 különbség, ami szerintem fontos.
Miért?
Igen. Milyen szempontból nézzük? Én nem látok egyébként olyan jelentős különbséget, tehát hogyha ugye ingatlanokkal foglalkoztok, van-e jelentős különbség a között, hogy valaki egy társasházi lakást vagy egy szövetkezeti lakást vesz meg? Nyilván vannak különbségek, kisebbek, nagyobbak, de hogyha valaki egy lakást akar venni és egy lakásban akar lakni, akkor mégsem akkorák ezek a különbségek. Ugye a társasház az úgy épül fel, hogy vannak külön tulajdonú lakások, és vannak egyéb ingatlan részek, telek, kerítés, főfalak, alap, födémek, stb., amelyek pedig a tulajdonostársak közös tulajdonában maradnak. A szövetkezetnél ezzel szemben a lakások szintén a szövetkezeti tag a tulajdonos tulajdonába kerülnek, az egyéb ingatlan részek pedig szövetkezeti tulajdonban lesznek, tehát tulajdonképpen egy közvetettebb tulajdonjog valósul meg ezekre az ingatlan részekre. De mivel mindkét esetben, és akkor persze a nyilvántartás, hogy az egyiket az ingatlan nyilvántartás tartja nyilván, a másikat a cég nyilvántartás, az persze különbség, de szerintem nem releváns különbség.
Hát meg ugye nem alapítókirat van, hanem...
Igen, de ezek azok szerintem, amik abból a szempontból, hogy én lakni szeretnék valahol, és meg akarok venni egy lakást, abból a szempontból ezek azt mondom, hogy irrelevánsak. Mindkét esetben maga a lakás, ahová beköltözök, az az enyém lesz. És talán ez érdekli elsősorban a...
De amúgy pont erre akartam kitérni. Tehát már volt egy érdeklődöm, aki megijedt ettől, hogy miért, mi az, hogy szövetkezeti lakás a tulajdoni lapon. És pont ezt akartam megerősíteni, hogy adásvételnél semmi különbség nincs. Csak ne alapítót kérjél.
Kérdés, hogyha a szövetkezeti és versus
társasházi
lakás esetén, hogyha mondjuk egy tetőbe ázik, ugye ez egy közös tulajdon rész a tető. Van-e különbség, nehezebb-e egy szövetkezeti lakásnál a közös pénzt ráirányítani mondjuk egy, akár mondjuk egy liftjavítása, liftbeszerelése, tetőjavítása, vagy ebben nincs különbség, ugyanannyira macerás, ugyanannyira könnyű, mint a társasházi lakásnál?
Alapvetően ugyanannyira, ugyanaz a folyamat, tehát van egy társasházi döntéshozatali mechanizmus, van a társasháznak közös képviselője, közgyűlése, különböző bizottsága és a többi, amiken végig kell menni ennek a procedúrának, és a végén majd a társasház megjavítja közös költség terhére a tulajdonos társak közös tulajdonában lévő tetőt. A szövetkezet esetében van a szövetkezetnek egy egy belső szabályozási mechanizmusa, aminek a végén oda jutnak, hogy a szövetkezet hoz egy olyan döntést, hogy a szövetkezet tulajdonában lévő tetőt, mert ott a szövetkezet tulajdonában van a tető, nem a tulajdonosok, vagy nem, itt nem feltétlenül tulajdonosnak kell nevezni, hanem a tagok befizetésének a terhére megjavítják.
Igen, mennyi? Tehát itt átnevezések vannak, hogy megnevezések vannak másképp, hogy igen. Alapszabályzatnak hívják, nem alapítóknak, meg ilyenek. Szóval. Tehát, hogy ilyenek vannak, igen, de egyébként igen, nem kell tőle megírni, jó?
Ez amúgy nem tudom, Csille Bércen adtatok-e ingatlant, most megkerestek egyel. Ott 3 telken van, összesen 500 darab nagyjából ingatlan. És úgy veszel ingatlant, hogy is van, 500 per 35 ezred.
És akkor tulajdoni hányad alapján tudsz venni csak? Igen. Tehát nincsen a saját
alapítója? Úgyhogy mondtam, hogy keresen, mert én nem vagyok benne ott otthon, és mondtam, hogy keressenek először, hogy lehet, hogy van valami szövetkezet, vagy valami ebben a történetben.
Tudtommal nincs egyébként. Az egy klasszikus kusza közös tulajdon, általam ismertek egyik legrosszabbika, ezernyi közös tulajdonossal, igen. Akik egyben egy adásvételnél elővásárlásra jogosultak.
Ja, tehát elővásárlás, kifüggesztés.
Mondtam, hogy biztos, hogy van valami.
Ki kell értesíteni mindenkit?
A kifüggesztés, azon túlmenően, hogy nem jó megoldás, nem ad teljes biztonságot az ügylet, tehát az ingatlan megszerzőjének, mondjuk a jellemzően ugye egy teremgarázs beálló hely megszerzőjének, azon kívül ez csak egy teremgarázs esetében működik. Egy ilyen közös tulajdon esetében nem.
És ezek ilyen 50-100 milliós vagy 200 milliós családi házak, egy hatalmas terület, tehát 500, én úgy sejtem kb. 500 ingatlan van, mert itt az arányokból, mivel hogy 700-as telek volt, és kb. Úgy jött le, hogy 35 ezer, vagy 500 per 35 ezer.
Elképzelem Zolit, hogy csörög a telefon, haló, igen, tessék, jó napot, lenne egy eladó lakás, egy Csillebércez,
Hát én is így voltam vele, mondjuk én nem az, hogy nem vállalnám el, hanem az, hogy egyáltalán lássuk. Én annyit mondtam neki, hogy aki ott bent lakik, az valószínűleg vásárlóként, mert tudja az egésznek a hátrányait, meg talán annyira, meg nem fél tőle talán. Viszont bárki, aki kívülről jön, ebből halál, semmilyen halál, megnyugtató halál. Dolgot ugyanaz, nem tudok, mint... és kerítsenek hát elő valamit, ami...
Nem hitelezhető.
11-ben is, nem tudom, mert 15 éve nincsen használatba vételi engedély, tudod ott a Egér útnál, ahogy mész kifelé.
Tudom,
hát
az
ilyen
a...
több is van. Van
angol 48-ban nekem van aktív eladó lakásom, ahol mai napig nincsen a betétesítő.
Na és várjál, és ott mondták, hogy majdnem volt egy osztatlan, tehát egy megosztási megállapodás, és hogy az 500 közül egy azt mondta, hogy nem.
Szerintem azt meglincseltem volna.
Szerintem is. Szerintem ő reggelre le volt ötve kromofággal a
kocsi. Meg az ügyvéd, aki elvállalta, tudod, jó, srácok, már minden megvan.
Már mindenki megvan. 498,
498.
És már erről már fejben elköltötted a 6 milliót, mert kb. 500 albetétet ott össze.
És Józsi bácsi végre életében elmondhatta, hogy volt egy olyan dolog, amiben ő valami szerepet játszott.
Nyomott egy akkora fuck off-ot, ami tényleg a Holdról is látszott.
Ez az.
Na menjünk rá akkor az ágyi poloskát.
Igen, ez is egy felmerülő téma, egy nagyon érdekes kérdés. Ugye ez egy konkrét példa, de más esetekben is előfordulhat. Társasház esetében az egyik lakó gyakorlatilag nem takarított hajléktalanokat fogadott be, Jézus. És beköltöztek az ágyi poloskák. Gyakorlatilag tudni kell ezekről a...
Bosnyákról hoztad őket? Vagy?
Abba az egyik poloskákat?
Nem, hát
a, vagy Párizsban.
Nem, ez kérlek szépen a 10. kerületben volt. Ha? És nem lehet, ugye ez nagyon nehéz kiírtani. Kérdésem az, hogy mit tudnak a lakók abban az esetben tenni, hogyha van egy olyan tulajdonos, aki akár azért, mert nem takarít, vagy hangos a zene, vagy tényleg egyszerűen az ágyi, olyan kosz meg rendetlenség van, hogy az ágyi poloskák költöznek be a lakásba, vagy csótányok, vagy bármi. Mit lehet ilyenkor tenni? Mert ugye ő a tulajdonos, gyakorlatilag tulajdonjoga van, és azért azt eléggé védi a jog. Én tudomásom szerint itt évente egyszer-kétszer el lehetett, csak hogy itt mi történt, évente egyszer-kétszer el lehetett rendelni takarítást, az ENTS-t, írtást, de azon kívül nem lehetett más csinálni.
Ez egy eléggé áldatlan helyzet, ezzel nyilván nem mondok túl sokat. Egy kicsit ezekre a problémákra szoktam azt mondani, hogy a társasházi törvény olyan, amilyen, nyilván lehetne jobb, stb., de alapvetően nagyban meghatározza egy társasház együttélését az, hogy milyenek a lakók. És ez nem jogi kérdés. Vagy nem feltétlenül a jog eszközeivel oldható meg. Ez is valószínűleg egy olyan helyzet, amikor a jog ad valamilyen lehetőséget, ad eszközöket, de nem igazán hatékony. A közelmúltban nem az én jogesetem volt, de újságcikkek szóltak arról, talán pont 10. kerület volt, hogy valaki gyűjtögetett otthon egyrészt lomot, másrészt állatokat. És a lakók éveken keresztül, most már nem akarok túlozni, de mintha évtizedes nagyságrendben szenvedtek volna ettől, mert hogy egyébként takarítás az nem volt. És mindent megpróbáltak, ANTS, önkormányzat,
jegyző
minden volt, mindennel próbálkoztak, míg végül valamilyen eljárásuk eredményre vezetett, és el tudtak oda jutni, hogy egy valamiképpen bejutottak az ingatlanba jogszerűen, és azt ki tudták takarítani. De ha jól emlékszem, akkor ott mondott olyat akit megbíztak, hogy pakoljon ki a lakásból, és csináljon meg mindent, hogy eleve ugye mindenféle vegyvédelmi felszerelésben mentek be. De
voltam ilyen lakásban.
Hogy nem láttak még ilyet egész konkrétan, és miután kipakoltak mindent, és felvakarták az ürüléket, és akkor ott volt elvileg egy lakás, amiben egyébként évekig, évtizedig ez volt, ott gyakorlatilag azonnal el kellett kezdeni felszedni mindent.
Parkettát felszedni mindent,
mert nincs. És akkor most jutottak el oda, hogy remélhetőleg valami olyan tulajdonos lesz abban.
De pont ezt akartam kérdezni, hogy nagy valószínűség egy advétnek lehetett ez köszönhető, hogy megszűnt ez az áldatlan állapot.
Vagy egy halálesetnek, így van. Igen. És visszatérve egyébként az ágyi poloskára, mert az ágyi poloska is jön a szomszédból, aki nem takarít, meg jön onnan ürülékszag, meg minden jön. Ezek megint mind megalapoznak egyébként egy birtokvédelmi helyzetet, mert megint csak a te zavartalan birtoklásodat akadályozzák, és nem azzal,
és
hogy mehetsz a jegyzőhöz, mehetsz bírósághoz, és végigjárhatod ezeket a procedúrákat, és eljuthatsz oda, hogy eltiltják, hogy végrehajtás, tehát elérhetsz eredményeket, csak mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha egy normális szomszédod lenne, akinél ez elő sem fordul.
Olyan szép álom.
Igen.
Nekem olyan volt egyébként, aki az udvart használta, ugyanígy, és 9. kerületben gyakorlatilag egy ilyen 150-200 négyzetméteres, ugyanez volt, tehát járatokon lehetett csak közlekedni, de kint a
közös volt, ez járatokon keresztül, nem lehet látod a falakat.
De mondom, itt meg a izére is kipakolt a bácsi. Tehát a belső udvarra.
Hát az még egyel fokozza ugye a dolgot, talán annyival jobb, hogy nem a lakásban csinálja, igen, de...
Hát ugyan a lakásban ugyanez volt, csak a lakásban már nem fért el. Ez 9. kerület belváros, és azt hittem talán Angyal utca, de ezt nem már...
A rehabilitációs ősz.
Na mindegy, igen, és hogy az volt tehát hogy próbálták azt is, hogy elviszik, konténert rendeltek, és a bácsi rendőrt hívott, és mondták, hogy ez magántulajdonnak hiába közös tulajdonom volt a magántulajdona nem nyúlhatsz hozzá.
Láttatok, az angoloknál szokott lenni ez a sorozat, hogy a lomisoknak, hogy kívják, és amikor a családtag végre ráveszi a anyukát, papát, hogy takarítsanak ki, és sok esetben sírógörcsöt kapnak, meg azt ne vigyel, egyszerűen ez egy betegség. Az egy mentális betegség, hogy ott lát, ebben a sorozat, érdemes egy-két ilyen sorozatot megnézni, hogy minden szilszar, ne azt ne vigyétek el, azt se vigyétek el, Peti. És látszik rajta, hogy teljesen
nálunk gyerekeink vannak nálunk, Dóra a felfedező megy, meg a többi mese, úgyhogy mi nem érünk rá ilyeneket nézegetni. Örülünk, hogy te nézed, és tök jó, de nálunk Dóra vagy más a tévében, meg nem tudom én. Ahhoz meg pláne semmi közünk nincsen.
Ha már így szóba került.
Úgyhogy ez egy kicsit nagyon más vagy a tévében.
Jó, én azt gondolom, hogy amiről lehetett beszélni egy óra alatt, arról beszéltünk, és elég érdekes új témákat hoztunk. Ezt meg is lehet jó clickbaitesíteni majd a címet, majd kiválasztjuk, hogy melyik polgárpukkasztóbb egymondatos, vagy egy párszavas egymondat legyen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük dr. Nagy Zoltánnak, hogy bejött.
Köszönöm a lehetőséget.
Az ingatlanjogon.hu-n találnak meg téged.
Meg a Facebookon,
de talán azt gondolom, hogy az ingatlanjog az egy kicsit meg gyorsabban megjegyezhető, meg ott az e-mail címet,
a Facebook csoport,
telefonszámod is, és az ingatlanjog csoport, vagy a csoportnak? Ingatlan jogcsoportba tudtok.
Beírjátok a keresőbe, a Facebookon megtaláljátok.
Igen, 35 ezeren tagjai, én is néha szoktam olvasni, meg nálunk a Kalmár kantinban, ami meg az ingatlanosok csoportja, ott rendszeresen téma szokott lenni egy, mert hogy van néha egy
ellenérzésed az ingatlanosokkal kapcsolatban néha, igen.
Nem neki, hanem a magának.
De azt az lereagáljuk gyorsan, úgyhogy.
De egyébként hozzáteszem, itt mindig arról van szó, hogy tök jogos az ellenvetések az ügyvédek részéről, mindig azon van mindig arra szokott ez kifutni, hogy magára veszi mindenki, hogy ez általánosít, mert általánosító van kijelent, és akkor nincs oda rakva ez a tisztelet a kivételnek, amitől szintén én tökön tudom szúrni magam.
Körülbelül igen,
mert ez ugyanez, hogy elhordanak mindenki, tisztelet a kivételnek.
A jelenlévő kivételek, tudod, és az összes köcsök a jelenlévő kivételek.
Természetesen, nem? Úgyhogy na mindegy, ez ilyen kis lábjegyzet volt, ez volt a 161. podcastünk, jövő héten találkozunk, ugyanígy csütörtökön, ennyi volt, puszi pacsi, szevasztok. Ja, várj, majdnem lekapcsoltam, mert hogy volt a versenyünk.
A verseny az tart még, az a még tart, csak már kaptunk egy-két időpályát.
Már jött most is valaki.
Jó, igen.
Mondjuk legyen az, hogy február végéig.
Jó, hát akkor, vagy a március ingatlan bízbe. A február ingatlan bíz, a március elején.
Igen, február 29-ig tart az a versenyünk, hogy kitalálja meg a legtávolabbi karnyújtásnél lévő hirdetést.
Igen, adunk időt, hogy leülepedjen.
Már kaptunk a domboldal a belváros, tehát a budai oldal a domboldal, hát egy ilyen légvonalban is minimum 8, és az volt karnyújtásnyira.
8 kilométeres karnyújtásnyira van már nekünk.